9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort méghozzá Pletcher Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Jó reggelt, üdvözöllek én is!
A Nemzetközi Energiaügynökség a múlt héten előrejelezte a várható, idei várható olajpiaci trendeket. Egyébként mind a keresletben, mind a kínálatban bővülés várható. Először nézzük meg ezt, hogy a keresleti oldalon itt pusztán a kínai újranyitás miatt keletkezhet ez a többlet a tavalyi évhez képest?
Ez nem csak Kína miatt van, tehát körülbelül az a 2 millió hordós növekvény, amit a Nemzetközi Energiaügynökség az idei évre számít naponta. Ennek közel a fele jönnek Kínából, a másik fele pedig más országokból, elsősorban fejlődő piacok felől. Tehát azt gondolja, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy azért egy 2 millió hordós napi növekménye lehet az olajkeresletnek, ami hát ugyan százalékos mértékben kb. 2%-nak felel meg, hiszen jelenleg is olyan 100 millió hordó per napos a világ olajkereslete.
Eközben a kínálati oldal az hogyan tud bővülni, amikor mondjuk Oroszország kitermelése csökken a szankciók miatt?
A kínálati oldal valószínűleg elmarad ettől a keresletnövekedéstől. Itt a becslések szerint olyan 1-1,5 millió hordós növekmény lehet naponta, és valóban, ahogy helyesen mondtad, Oroszország a legnagyobb kérdés. Oroszországnak ugyanis naponta olyan 7,5 millió hordó olaj és olajtermék exportja volt a múltban, ami valószínűleg egy olyan 5,5-6,5 millió hordó szintre csökkenhet. Tehát itt ugye nagyon erős a szórás azzal kapcsolatban, hogy mekkora lehet végül is ez a kínálat, amit Oroszország képes a világpiacra juttatni.
És akkor nézzük meg a jelenlegi olajárakat. Nekem legalábbis úgy tűnik, hogy már egy ideje egy elég jól behatárolható szűk sávban mozog mindkét főkő olajtípus. Ez mennyire nevezhető most csendes piacnak?
Én azt gondolom, hogy valóban így van egyébként, tehát ugye a Brent típusú kőolaj esetében egy 82-86 dollár közötti sávban vagyunk most már lassan egy hónapja. Azért a helyzetet nem nevezném megnyugtatónak, inkább egyfajta feszültséget érzek. Két erő van ugyanis, ami folyamatosan egymással küzd. Egyrészt a piac egy része hisz abban, hogy a kínai nyitás következtében gyors lehet a kőolaj kereslet iránti növekedés az ázsiai ország felől. Másrészt ugye az utóbbi néhány hétben egy erőteljesebbek azok a jelzések az amerikai jegybank, a Fed részéről, hogy jóval magasabbra emeli majd a kamatokat, mint amiben korábban számítani lehetett. Ez pedig ugye lassítja a világgazdasági növekedést, ami hát ugye kihatta az olaj keresletére is negatív értelemben. Tehát ez a két erő, a kínai nyitás, illetve a magasabb kamatok okozta félelem egymással szemben alakítja a kőolajárát, és ez okozza azt, hogy ezen a sávon belül van a kereskedés, de azért azt látom, hogy egy elég nagy a feszültség, és bármelyik irányba kitörhet egyébként az árfolyam.
Melyikre van nagyobb valószínűség, melyik irányú kitörésre?
Hát az utóbbi napok hírei azok inkább a lefele való kitörés esélyét növelik, tehát ugye egyre erőteljesebb üzenet jön az amerikai jegybank oldaláról, hogy itt magas és makacsan magas inflációról van szó, amit csak úgy lehet gyógyítani, hogyha az irányadó kamatokat a várt 5% fölé emeli a Fed, és az is elképzelhető, hogy jóval hosszabb ideig lesz ilyen magas kamatlábszint, tehát magyarán szólva az év végéig is akár itt maradhatunk, nem feltétlenül lesznek alacsonyabb kamatok az év második felében.
Hogyha a kitermelő országokat figyeljük, akkor mondhatjuk, hogy ez a 80 dollár körüli szint, kicsit a fölötti szint, ez egy ilyen áldott állapot számukra, tökéletes?
Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz szint, tehát azért ez a szint alapvetően szinte mindenki számára költségvetési nyerességet hoz, és bőven ugye a termelési költségek fölött van, és az is látszik egyébként, hogy ez egy ösztönző ár a beruházásokra, tehát látható, hogy azért a beruházások mértéke elindult egy fölfele való irányba. Van egy-két helyszín, ami egyébként különösen forró most a nemzetközi olajpiacon, ilyen például Guyana és Surinam, ahol hatalmas felfedezések vannak. Látható, hogy az amerikai olajcégek gyakorlatilag, és több európai cég is sorbál ezekért a lelőhelyekért, tehát itt azért egy komolyabb felfutás várható a következő években.
akkor a beruházások az új lelőhelyek környékére koncentrálódnak, vagy általánosságban az iparág most már rájött arra, hogy, hogy el kell kezdeni ismételten beruházni, annak ellenére, hogy a zöld energia irányába haladnak a trendek, de hát ez egy lassú eltolódás, és ugye a Covid alatt pedig megálltak a beruházások, szóval általánosságban újraindult mindenütt a beruházási hullám, vagy kifejezetten a harmadik országbeli új lelőhelyekhez köthetők ezek?
Alapvetően arról van szó tényleg, hogy ez a mostani energiakrízis azért rávilágított arra, hogy még a fosszilis energiahordozókra egy jó darabig szükségünk lesz. Csökkentek például az ESG miatti félelmek is, tehát ugye, hogy megfeleljünk ezeknek az ESG szempontoknak, és hát ez mind ahhoz vezet, hogy azért az európai cégek és az amerikai nagyolaj cégek is elkezdték valamilyen szinten növelni beruházásaikat. Nem csak ezekhez a lelőhelyekhez köthetőek egyébként ezek a beruházások, gyakorlatilag világszerte szinte az olajipar minden részében van egyfajta élénkülés. Azért az látható, hogy például ezek az off-tengeri lelőhelyek, ezek különösen forró területnek számítanak, és nagyon jó eredményeket ért el. Például az ExxonMobil, aki ugye az első nagy beruházó volt itt, az ő általuk talált olajmező az jóval nagyobb, mint amit előzetesen számítani lehetett.
Oroszországra kitérve említettük, hogy az orosz kitermelés a szankciók miatt csökkenhet, plusz ugye Európa, mint az eddigi legjövedelmezőbb vásárlója kiesett Oroszországnak. Idén mennyire borúsak az orosz kilátások ebből fakadóan, vagy a jelenlegi árszint, és még mondjuk akkor úgy a kínai kompenzáció, mármint a vásárlói oldalon, az elegendő nekik, hogy szinten tartsák őket, vagy nagyon fognak hiányozni bevételek az olajszektorból Oroszország számára?
Az első jelek, legalábbis amit januárról lehetett olvasni, azok azt mutatják, hogy egyelőre az oroszok viszonylag sikeresek abban, hogy az európai volumeneket áttereljék Ázsia irányába. Ez igaz az olajnál elsősorban, az olajtermékeknél talán kevésbé, tehát itt azért nagyobb gondjuk van az orosz vállalatoknak, viszont az látható, hogy ők elég ügyesen tudnak ebbe a környezetbe lavírozni. Én azt gondolom, hogy nem is a volumennel lesz igazából a probléma, valószínűleg valamennyi csökkenést el fognak a mennyiségekben is szenvedni, de az igazi csapás az inkább ott éri őket, hogy kénytelenek jóval alacsonyabb árakon eladni az olaj és olajtermékeiket. Ez az irányadó árakhoz képest olyan 20-30 dolláros különbséget is jelenthet hordonként, amit viszont jelentősen kihat ugye Oroszország olajbevételeire. Azt gondolom egyébként, hogy a nyugati szankcióknak tulajdonképpen valahol ez is volt igazából a céljuk, tehát nem feltétlenül volumen oldalról megfogni Oroszországot, hiszen az hiányozhat a világpiacról, viszont bevételt próbálták ugye úgy korlátozni, hogy Oroszországnak ez kisebb legyen, tehát ilyen értelemben azért a szankciók hatásosak, és kezdik éreztetni befolyásukat az orosz költségvetés helyzetére.
És ugye a másik oldalon mi a helyzet? Mi is többször beszéltünk arról, hogy ugye amikor még közelgett a február 5-ei újabb szankciók életbe lépésének ideje, hogy a dízel hiány lehet az egyik legégetőbb probléma az európai kontinensen, annak nyugati felében. Most már eltelt február 5-e óta egy pár hét, két hét nagyjából, ha jól számolom. Most milyen trendek láthatók? Kell-e félni dízel hiánytól?
Meglepő módon a piaci reakció sokkal erősebb volt, mint amire számítani lehetett. Tehát olyan erős volt magyarul a félelem, hogy mindenki, amennyire lehetett, ugye betárolt dízelből. Ennek köszönhetően a dízel készletek most is viszonylag magas szinten vannak. Közben ugye a világgazdaság lassul, ugye a magasabb kamatoknak köszönhetően. Tehát összességében az látszik, hogy messze nincsen pánik, sőt a dízel árések, amelyek még januárban 40 dollár körül voltak, most olyan 20 dollár köré csökkentek az utóbbi napokban, tehát úgy tűnik, hogy a kereset kínálat a dízel esetében egy sokkal kedvezőbb helyzetbe került, mint amit lehetett számítani. Azért azt kíváncsi leszek majd, egy 3-4 hónap múlva ez az egész kérdés, ez hogy fog majd változni, hiszen addigra ezek a készletek leépülhetnek. Tehát ha mondjuk valami ellátási probléma lehet, az inkább azért a nagy keresleti időszakban, tehát a nyári időszakban fordulhat elő, és azért azt gondolom, hogy azért valami hatása mindenképpen lesz annak, hogy nem, hogy nincs ugye orosz export dízelből Európa felé.
Mert hogy a negatív hatás az miből táplálkozhat? Itt bőven nem sikerül kompenzálni az urált?
Én inkább azt hiszem, hogy ez a hatás olyan értelemben érezhető lesz majd, hogy újra szét fognak nyílni ezek az árések. Tehát magyarán szóval a dízel nagyon drága lesz a nyersolajhoz képest is, ugyanis szükséges egy nagyon erős, egy nagyon magas árés ahhoz, hogy Európa a világ többi részéről ide vonzza a terméknek egy jó részét. Tehát mondjuk, hogy a közel-keleti, vagy a távol-keleti, vagy akár az Egyesült Államok finomítói ne a saját piacaikon értékesítsék inkább a dízelt, hanem ezt a terméket elhozzák Európába. Tehát én azt hiszem, hogy ez az időszak lesz az, amikor egy kicsit erőteljesebb feszültség lesz majd az európai dízelpiacon.
A dízelből nettó importőr Európa.
Igen, alapvetően nettó importőrök vagyunk, ez ugye körülbelül egy olyan napi 1,2-1,3 millió hordót jelent, ami egy nem kis mennyiség, ez közel egyébként a teljes fogyasztásnak a 20%-át jelenti Európában.
Ez nem feltétlenül a témánkba vág, de hogyha már említetted, hogy lehet, hogy a távol-keleti országok is inkább ahelyett, hogy exportálnának Európa felé, a saját piacaikat favorizálják majd, hogy itt a földgáz kapcsán jutott eszembe, hogy van-e annak kockázata, hogy most elég jól tud Európa LNG-t bevonzani, de hogy az amerikai LNG szállítmányokat Kína fölözi le az újranyitás miatt.
Igen, egyfajta ilyen veszély szintén megvan, ami a földgázpiacot érinti. Az előjelzések különben inkább azt mutatják, hogy Kína 2023-ban is inkább a saját kőszén vagyonára fog építeni, semmint az egyébként nagyon drága import LNG-re. Tehát ez ugye mindenképpen egy kedvezőbb helyzetet jelent Európa számára. Azonban, ha beindul a kínai gazdaság, én azt gondolom, hogy ők is szeretnék növelni a fogyasztásukat csepp folyós földgázból, ez pedig mindenképpen egy megdrágítja Európa számára ennek a gyersanyagnak az importját. Úgyhogy én azért arra számítok, hogy a mostani nagyon kedvező európai földgázáraknak is emelkednie kell ahhoz, hogy a piaci egyensúly kialakuljon majd az év során.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Pletcher Tamást hallották, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét az elmúlt percekben. További szép napot, szia!
Köszönöm szépen, szia!
Friss hírekkel várjuk Önöket hamarosan 10 órakor itt a Reggeli Monitorban.